Köszönöm. Köszönöm szépen. A szót nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tisztelettel köszöntöm a hölgyeket, urakat. Azt gondolom, hogy ez egy csendes novemberi este. Az utcán szinte alig vannak, autók is eltűntek, úgyhogy nyugodtan meg tudjuk beszélni ezeket a körforgásos kérdéseket. Úgyhogy egy picit azért dilemmázom azon, hogy hogyan és milyen módon próbáljam összefoglalni 30 percbe. Ugye azt hittem, egy picivel több időnk lesz, de hát mindenféle csúszás és változás miatt. Mégis egy ilyen 30-35 perc van talán, ugye, amit erre a témára szánhatunk. Úgyhogy hogy néhány olyan dolog, gondolat, ami velünk kapcsolatos, vagy ahonnan jövök, ugye itt a Szent István Egyetem Klímagazdasági Elemzés Kutatóközpontja, az a kis szakmai közösség, ahol mi elsősorban ugye a klímagazdaságtani kérdésekkel foglalkoztunk az elmúlt években, és ugye aztán, amikor ez a körforgásos program az Európai Unióban elindult 2015-től, kezdtünk el ezekkel a körforgásos gazdaságtani kérdésekkel foglalkozni. Ezért hangsúlyozom, hogy gazdaságtani kérdések, mert mi elsősorban a doktorandusaimmal, kollégáimmal üzleti modelleket fejlesztünk, megpróbáljuk azokat a szabad kapacitásokat, amik a piacon, ezen a területen találhatók, különböző üzleti modelleken keresztül használni, feltölteni, új lehetőségeket adni a piaci szereplők számára. Ez azt jelenti, hogy különböző szektorokban végzünk el különböző elemzéseket, amely alapján majd lehetősége van a különböző piaci szereplőknek is ezeken a területeken elindulni. Ami legfontosabb itt az én életemben az, hogy sokat olvasok és tanulok a Bibliából is, és ez az, ami engem itt az elmúlt időszakban irányított, hogy megpróbáljuk olyan dolgokat közvetíteni mások felé is, hogy a tudományhoz közelebb kerüljenek, mert azt gondolom, hogy ezek a dolgok, amelyeket minden nap megélünk, amelyet szemben találkozunk, nem működnek anélkül, hogy ne vizsgáljuk meg őket alaposan, tudományos szempontból, és ne igazoljuk vissza azt, hogy amit szeretnénk, az úgy fog történni, vagy legalábbis hasonlóan fog történni, mint ahogy el is képzeltük. Ezért mindenképpen bölcsnek kell lennünk, és keresnünk kell mindenhol a tudományos alapokat, mert anélkül nem találjuk meg a helyes utat. Úgyhogy ez a következő ábra, amit szeretnék bemutatni, ez egy ilyen alap ehhez, amit nagyon sokat szoktunk mutogatni a hallgatóknak is az egyetemen, környezetgazdaságtanból tanítom, alapvetően a Kuznets-görbének az egyik módosított változata, ami alapvetően arról szól, hogy hogyan is néz ki a gazdasági növekedés, hogyan tudja a gazdasági tevékenységek, a gazdasági aktivitás azokat a jóléti mutatóinkat megváltoztatni, növelni, amely alapvetően ugye ezeknek a rendszereknek, rendszerfejlesztéseknek a célja, és hogyan tud ez a termelési folyamat egyre több és több erőforrást felhasználva, egyre több és több hulladékot, több és több szennyezőanyagot termelni a körülöttünk lévő világban. Na most ez az ábra, amelyeket szeretnék megmutatni, ez azt próbálja érzékeltetni, hogy van egy olyan modell, ami értékteremtő modellé válhat anélkül, vagy azzal együtt, hogy hatást csökkent, és ugye egy úgynevezett szétválasztó mechanizmus ez, tehát a gazdasági növekedést elválasztjuk azoktól a fokozott és halmozott erőforrás felhasználási folyamatoktól, amelyek alapvetően a környezetszennyezést okozzák a körülöttünk lévő világban. Tehát ugye azt láthatjuk, hogyha a gazdasági aktivitás vagy a GDP az nő, ez egy mindenki számára ismert és jól sokszor hallott fogalom, hogy a GDP hogyan és milyen módon kell, hogy növekedjen, vagy milyen problémáink vannak ezzel. Nyilván ehhez kapcsoljuk hozzá az emberi jóléthez kapcsolódó pozitív hatásokat is ma, és itt láthatjuk, hogy az erőforrás használatot megpróbáljuk szétválasztani, tehát hogy minél kevesebb erőforrást használjunk föl ezekhez a növekedési folyamatokhoz. Azt látjuk, hogy az erőforrás felhasználás, illetve a környezeti hatás is elválik egymástól, vagy elválasztható egymástól. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan opciók a gazdaságfejlesztésben, amelyek azt eredményezik, hogy az anyagokat, amelyeket felhasználunk, nem direkt módon a környezetterhelési irányába tereljük el, hanem megpróbáljuk ugye úgymond körfolyamatban tartva ezeket a környezeti hatásokat mérsékelni. Sőt, ugye azt látjuk, hogy ha ezeket megfelelő stratégiával próbáljuk meg terelni abba kiválasztott irányba, akkor ezeket a hatásokat szét tudjuk választani egymástól, tehát itt az erőforrások is, és a különböző környezeti hatások is szétválaszthatók a gazdasági aktivitástól. Erről szól tulajdonképpen ez a terület, ez a kutatási terület, hogy hogyan tudjuk az energiát, az energiahordozókat megmenteni, vagy hogyan tudjuk visszaforgatni ezt az energiát, amelyet felhasználunk a termelés során. Most ezek az alapvetőségek a későbbiekben majd kiderülnek, hogy mit jelent az, amikor nem alapanyagokból gyártunk bizonyos fém vagy műanyag termékeket, hanem másod nyersanyagokból. Az azt jelenti, hogy a hulladék áramok, amelyek visszakerülnek a termelésbe, azok mit jelentenek ugye itt az energia megtakarításban, mert ez minden egyes hulladékká vált csomagoló anyag rendkívül sok energiát tartalmaz, azon kívül nyilvánvaló, hogy anyag is önmagában, amelyet újra és újra lehet hasznosítani. Ugye itt sokszor elhangzanak már, ugye látjuk, olvassuk a sajtóban, hogy például az alumínium csomagolás is akárhányszor újra hasznosítható és megforgatható a rendszerben, és azt is tudjuk, hogy míg a bauxitból előállított alumíniumhoz képest ugye az alumínium újrahasznosítás 90% vagy annál is több energia megtakarítást jelent. Ez azt jelenti, hogy ennyi energia szorul bele ezekbe a másod nyersanyagokba, és hogyha nem használjuk ki őket, akkor ezt elveszítjük. Most így gondolkodik, ugye ez az Európai Uniós policy is, amiről beszéltem, hogy az Európai Unió célként tűzte ki azt, hogy ebben a vonatkozásban, ebben a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó fejlesztési folyamatban kiemelt szerepet vállal, és ugye ezeknek a lépcsőfokait, különböző koncepcionális magyarázatait látjuk, halljuk az Ellen MacArthur intézet különböző kutatásain keresztül is. Ezen az ábrán az látszik, hogy van egy ilyen lineáris típusú és egy körkörös gazdasági struktúra. Ugye azt mondhatjuk ma, hogy a jelenlegi gyakorlat ehhez a lineárishoz hasonlít, tehát átalakítjuk az alapanyagokat, erőforrások input oldalán, terméket gyártunk belőle, aztán pedig elfogyasztjuk és utána eldobjuk. Ugye ez a gyakorlat az, ami általánosan ismert. Azt mondhatjuk, hogy azért nyilvánvaló, hogy nem minden területen ugye ez a helyzet, az előbb említett alumínium esetében is, tehát minden alumínium, felhasznált alumínium alapanyagnak az 50%-a vissza is kerül a rendszerbe, tehát ugye ez a cirkuláció, ami itt egy lineáris rendszer, azért már a másik oldalon látható körforgásos folyamathoz hasonlít, bár ez nem sok esetben igaz, például a műanyagoknál ez nagyon-nagyon alacsony arányt jelent a visszaforgatás esetében még. Ami az előadásomnak a címe, hogy értékkörökről szeretnék beszélni, mert ugye ez egy kulcskérdés ezen a területen. De miért is kulcskérdés, vagy mit is jelent az, hogy értékkör? Hogy ezeket a ciklusokat, vagy körfolyamatokat, amelyeket megpróbáltam itt a második ábrán modellezni, az, hogy mit jelent az, amikor nem az égetőbe, vagy nem a lerakóba kerülnek a különböző anyagok, amelyeket használtunk, vagy hulladékká váló termékek. Ezek azok, amelyek az újrahasználatot, az újraelosztást, a felújítást, az újragyártást jelentik, amely folyamatok, amely gazdasági tevékenységek az elmúlt években vagy évtizedekben kikerültek alapvetően a gyakorlatból. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mit jelent az, hogy megjavítani vagy megjavítatni valamit, az már megint egy olyan furcsa dologgá vált, hogy mi az, hogy megjavítani. Hát nem javítja már meg senki a laptopot, a különböző televíziókészülékeket, mert nem javíthatók. Tehát nem úgy tervezték őket, hogy ez kijavítható hiba, amelyeket tartalmaz, azokat elviszük valahová, és akkor kijavítjuk. Nyilvánvaló, hogy ezek változnak az elmúlt időszakban, és ezért mondják azt, hogy amikor erről gondolkodunk, a körforgásos vagy körkörös rendszerekről, akkor azt úgy kell tervezni az ott a termékeket, hogy legyen olyan része ennek a rendszernek, vagy egészében, vagy részleteiben, amelyeket újra ebben a körfolyamatban lehet hasznosítani. Tehát ezek az alapmechanizmusok, de én azt gondolom, hogy egy kicsit világosabb lesz nem sokára, hogyha, hogyha el is mondom azt, hogy milyen exakt példák vannak erre, és hogy hogyan lehet ezt elképzelni a gyakorlatban. Tehát nem úgy néz ki ez ma, hogy még nem csinálja senki, vagy nem találunk ezekre példát, majd meglátjuk, hogy nagyon sok olyan szolgáltató, termékgyártó van, aki bizony már régóta rálépett erre az útra, és úgy tervezi a különböző termékeit, szolgáltatásait, amelyek ennek a koncepciónak a létjogosultságát erősítik. Egy nagyon érdekes ábra, amely az egyik kutatási projektünknek, vagy programunknak az eredménye volt, hogy ezt bizony igen, ezt kell felfedeznünk a rendszerekben, hogy nyilvánvaló, hogy minden fejlődik, minden lép előre. Tehát, hogyha a lineáris struktúrákról gondolkodunk, amikor egy csomó hulladékot generálunk, azok a rendszerek is fejlődnek, és ugye egyre tökéletesebb lesznek, tehát ott is cél az energiahatékonyság, vagy az anyag megmaradás, az anyag megtakarítás, vagy minél kevesebb anyag felhasználásnak a prioritásai. És ugye itt látjuk, hogy a hagyományos értékláncoknál is egyre feljebb és feljebb lépkedünk, ez az innovációs tölcsér, amiről általában szoktunk beszélni, hogy ez hogyan néz ki a különböző fejlődési szakaszokban, és a különböző tőkeformák, ugye itt látható azért, hogy a társadalmi tőke is részt vesz benne, a kulturális tőke is részt vesz benne, hogyan formálják és hogyan alakítják ezeknek a rendszereknek is a szűkített vagy bővített formáit. Tehát ugye ez is egy olyan jó példa erre, hogy amikor a lineáris struktúrákról gondolkodunk, akkor is úgy kell elképzelni őket, hogy egymás fölé helyezett rendszerek vannak, csak ezek nincsenek kapcsolatban alapvetően egymással. És ugye ennek az ellentéte, amiről mi szeretnénk meggyőzni mindenkit, hogy lehetnek körkörös érték, vagy körforgásos, vagy körkörös értékáramok is, amelyben ezek a folyamatok egymásra épülnek, összekapcsolódnak anyagaikban, energiáramaikban, és nem kifejezetten ugye ugyanazok a szektorszereplők vesznek részt ezekben a kapcsolatokban, hanem ezek szektorok közötti átalakulások és összefogások és együttműködések is lehetnek majd. Erről fog például egy kicsit bővebben beszélni Gábor is a következő előadásában, és hogyan is néz ki ez a gyakorlatban. Tehát látható, hogy ezek a rendszerek, ezek az értékkörök, ugye mennek följebb és följebb, és egyre magasabb értéket képviselnek, és azt látjuk, hogy itt a legmagasabb foka, a legmagasabb szintje, amikor azt mondom, hogy elutasításról beszélek, ugye az azt jelenti, hogy nem veszem meg a terméket, hanem azt a funkciót akarom, amit ez a termék tud szolgáltatni, tehát mondjuk nem veszek mosógépet, hanem elmegyek egy mosodába, és megveszem azt a szolgáltatást, amivel a tiszta ruha jár. Szóval ezek az alapvetőségek, és ugye azt tudjuk, hogy ezek most fejlődnek az üzleti oldala legfőképpen, tehát az üzleti innováció, ami ezért kapcsolódik hozzá, mert tudni kell azt, hogy ezek a üzleti modellek még hiányoznak a gyakorlatból, tehát nem tudjuk föltölteni ezeket a rendszereket megfelelő üzleti megoldásokkal, de ahogy az előadásnak is a promóciós anyagában láttuk, hogy minél több adat áll rendelkezésre, annál több szereplőt be tudunk vonni, el tudjuk osztani az információt, applikációkat tudunk használni hozzá, amelyek mondjuk például olyan rendszerek gyors fejlődését eredményezték, mint a car sharing rendszer, vagy az Airbnb, amikor a lakásunkat osztjuk meg, hogy pillanatok alatt több százezer ember, vagy több millió ember fogyasztó felhasználó került ebbe. Ugye itt az Amazonnak a példája is, amely elképesztő módon fejlődött az elmúlt időszakban, és nem csak könyvet vehetünk ezen a rendszeren keresztül, hanem adhatunk is el, mert ez ugyanaz a platform. És semmivel nem kerül többe példa az Amazonnak, hogy ezt így működteti ezzel a szolgáltatással együtt. Néhány ilyen alterület, ugye, amit sokan többféleképpen osztályozzuk ezeket, hogy hova koncentrálunk, ugye itt a körforgásos rendszerek alrendszerei, főbb területei melyek lehetnek. Ugye ezt nevezték meg az Ellen MacArthur Foundation, ez az Európai Unión dolgozik alapvetően, én is tagja vagyok ennek a hálózatnak, egy kutatási hálózat, szektoroknak végzünk el elemzéseket, vagy szektorok részére adunk ajánlásokat, hogy hogyan tudják megtalálni ezeket a körforgásos struktúrákat. És ennek az egyik legfontosabb része, amikor tervezzük a termékeket, tehát úgy, hogy ezekben a rendszerekben életképesek tudjanak maradni, és legyen értelme azoknak a hosszított életciklusoknak, amiket szeretnénk különböző módokon megvalósítani. Amit említettem, új innovatív üzleti modellek bevezetése, ugye megint erről fogok egy kicsit bővebben is beszélni, majd néhány gondolatot visszafordító ciklusok, kaszkádok. Hát ugye ez arról szól, amit az előbb mutattam, hogy hogyan lehet visszaterelni abba a folyamatba, a termékelőállítás és fogyasztás rendszerébe a különböző anyagokat, anyagáramokat, nyilván az energiával együtt, amelyeket magukban hordoznak, és ugye mi lehet ezeknek a ciklusoknak ugye a beágyazódása, hogyan ágyazódhatnak be egy-egy adott rendszerbe, és milyen körülmények között tudjuk ezeket újra és újra a rendszer aktív részévé tenni, vagy körforgásos részévé tenni. Amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk ezzel kapcsolatban kiemelni, ezt látjuk, hogy a partnerek hogyan néznek ki, tehát az egy alapvetően egy üzleti pite, vagy egy torta, amelyben látjuk az üzleti szereplőket, hogy ezek az üzleti szereplők egy bizonyos rendszeren belül csak úgy növekedhetnek, hogy egymás kárára növelik a saját üzleti megoldásaikat, vagy az üzleti részesedésüket. Azért, mert ezek általában egy adott erőforrás rendszerhez, fogyasztókhoz kapcsolódnak. Ugye mi, amit tudunk ajánlani a körforgásos gazdasági modellekhez, hogy nem egyre kisebb szeletet kínál a pitéből, vagy a tortából, ugye ez az üzleti megoldás, hanem egy nagyobb pitét, egy nagyobb tortát, amiből nyilvánvalóan többen is részesedhetnek. Ugye ezért fontos ennek a hangsúlyozása, mert akik kapcsolódnak ezekhez a rendszerekhez, és minél hamarabb a részei, akkor azok természetesen ebből a tortából mindig nagyobb és nagyobb szeletet kapnak. Tehát ugye akik az új innovatív fejlesztési folyamatokat figyelik, akkor azt látják, hogy akik elindulnak ezeken a területeken már, tehát egy körforgásos tervezési folyamatokat preferálva, azok nagyon nagy üzleteket tudnak már magukhoz rendelni, nagyon sok fogyasztót, vásárlót tudnak ezekkel a folyamatokkal magukhoz vonzani, amit meg is magyarázok rögtön, hogy miért is van így. Mert egy új megoldást ajánlanak, új megoldást keresnek a vevőnek. Megmondják azt, hogy miért szállítjuk neked ezt, miért oldjuk meg a problémádat, miért mi vagyunk a legjobbak neked arra, amit te szeretnél. És ugye ez az üzleti modell, amit mi javaslunk, vagy ajánlunk ehhez, ez a Canvas tervező modell, ez nem egy nagy csoda, tehát ez egy alig 10 éve kifejlesztett üzleti gondolkodás alapvetően, amikor 9 elemből összerakjuk azt az üzleti megoldást, amit szeretnénk megvalósítani, és megpróbáljuk ugye ennek a fókuszába az értékteremtést helyezni. Értéket akarunk, és ezt hosszú távon szeretnénk. És azt látjuk, hogy ebben a folyamatban a kulcselem az új megoldás. Az új megoldás, ami kevesebb energiát, kevesebb anyagot használ, olcsóbb megoldásokat javasol a fogyasztónak, mint a korábbi, és hosszú távon akar vele kapcsolatban maradni. Nem egyszer akar eladni egy terméket vagy egy szolgáltatást, hanem folyamatosan a partnereként kezeli ez a rendszer, ugye ezért mondjuk azt, hogy körfolyamat, hogy mindig visszatér ugye a fogyasztóhoz ebben az üzleti tervezési folyamatban. Ami nagyon lényeges ez, hogy nem non-profit, soha nem non-profit. Ez azért nagyon furcsa és különleges. Régóta foglalkozok hulladékkal, és általában az állam, vagy különböző olyan szerzetek végzik ezeknek a programoknak a menedzselését, akik alapvetően non-profit rendszerként működtetik, és tudjuk, vagy látjuk azt, hogy ez nem működik non-profitként, és ezért is fontos a Canvas modellel kapcsolatban megjegyezni, hogy nem lehet olyan üzleti modellt vagy megoldást tervezni, amely nem profit-orientált. Nyilvánvaló, hogy egy mérsékeltebb profit, tehát egy hosszú távú tervezési folyamat, de azt látjuk, hogy ezek a tervezési folyamatok fenntarthatók, és látható az, hogy ezek a struktúrák azért, mert a fogyasztókat, a vásárlókat a rendszer legfontosabb elemének tartják, hosszú távon életképesek maradhatnak. Ugye azért is lényeges ezt így átgondolni elméleti szinten, mert ez egy új üzleti modell kell, hogy legyen, és mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy miért csináljuk. Tehát mi a logikája, mi az ennek az egész folyamatnak, hogy a kulcseleme, amiért ezeket a új rendszereket át kell gondolni, új és újabb területeken bevezetni, és valóban olyan modelleket kell kidolgoznunk, amelyek arra ösztönzik a termelést és az értékesítést, hogy minél hosszabb ideig maradjanak ezek a termékek az életünk részei. Ugye azt, amit az első bekezdésben látnak, az az, hogy döntéshozók számára is világos, hogy nagyobb a holtterveszteség, mint a növekedésből adódó haszon. Ez nagyon egyszerű gondolat közgazdaságilag, viszont nehéz sokszor megérteni, hogy miről beszélünk, milyen hol ter. Hát ugye amit termelünk, és ahogy fokozzuk a termelést, hogy azt reméljük, hogy egyre több és több hasznunk lesz, de már nem ott járunk, hanem azok a externális hatások, külső hatások, a termés együttjáró hatások, és ezeknek a elhárítása, ezeknek a felszámolása sokkal többe kerül, mint amekkora a nyereségünk már ebből a rendszerből, tehát ez egy egyszerű közgazdasági disziplina már, csak az értelmezése ebben a globális rendszerben sokkal nehezebb, mert nem tudjuk, hogy kik a piaci szereplők. Ezért mondjuk azt, hogy a globális rendszerekben nem értjük meg ezeket az erőfelhasználási törvényszerűségeket, mert sajnos ezek a kontextusok ugye másként vetődnek föl. Nekünk az egyik cikkünk a kenyai műanyag újrahasznosítási, plasztik újrahasznosítási programról szól, ami Nairobiban zajlik. Az egyik mi írtuk, Budapest, és a legolvasottabb cikk a ResearchGate-en, amely egy ilyen publikációgyűjtő felület, mert ez érdekli az embereket, ez érdekli a kutatókat, a piaci szereplőket, hogy az Európából áramló hulladék az Afrikában mit keres, és egyáltalán mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, és ugye ezeket az aktuális kérdéseket taglalja ez a cikk is, ami nyilván azért lett olyan olvasott, amilyen olvasott, mert nem ismert maga a folyamat sem. De hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor nyugodtan olvassa el ezt a cikket, most sajnos nincs annyi időnk, hogy erről részletesebben beszéljünk. Maga ez a rendszer struktúra, amit mi köré építettünk, illetve megpróbáltuk, ez is nyilván egy régi ábra, tehát ez a, hogyha valaki belegondol ebbe, ez a 9R vagy 8R, 9R, 3R-ből indult, és akkor ez a újrahasznosítási piramis, és ugye most már 10 különböző eleme van. És amit én kihangsúlyoztam itt, hogy a legmagasabb szintje, tehát hogy itt a körforgásos történetnek a legmagasabb szintje, az az elutasítás, ami azt mondja, hogy nem vásárolom meg, mert nincs rá szükségem, vagy ha rá szüksége van, akkor megveszek valamilyen olyan szolgáltatást, ami ezzel ki tudom elégíteni. Tehát nem generálom ezzel újabb és újabb termékek gyártását, ugye ezeknek a hulladékká válását. És ugye úgy megy tovább a piramis, és csökkentés, újrahasználat, de ezekről egy kicsit később beszélni fogok, vagy a következő diákon. Ami a másik a véglet, ugye a hulladékból való energia kinyerés, ez az égetés, a hulladék égetés, ami azt gondoljuk, hogy egy követhető stratégia, nem csak mi gondoljuk, azt most bíráltam éppen egy kínai publikációt, egy tudományos publikációt, ami azt taglalja, hogy minden nagyobb kínai városban ez a hulladékkezelés legfontosabb és legdominánsabb hulladékkezelési stratégiája. Elégetjük. És azért lényeges ez az elem, mert gondoljanak bele, hogy ezekben a gigavárosokban, ahol 20-30 millió ember él, hogy mennyi hulladék keletkezik fejenként. Ahogy fejlődnek, egyre több és több hulladékról beszélünk, és ez, hogyha elégetjük, az azt jelenti, hogy nincs többé az az anyag. A energiát, bizonyos mennyiséget ki tudunk nyerni belőle, de az anyagot magát megsemmisítettük. És a világ legnagyobb országában, ugye, ahol a fogyasztás folyamatosan nő, ez a mainstream stratégia, hogy akkor a hulladékégetést hogyan lehet a városokban automatikusan a hulladékgazdálkodási rendszer centrális elemévé tenni. Szóval itt ez a piramis, de gyorsabban kell haladnom, sajnos, és néhány példát mutatok arra, hogy hogyan is néz neki ez az egész történet a későbbiekben. Nem ismeretlenek ezek a dolgok már előttünk. Termék, mint szolgáltatás. Ne vegyük meg a telefont minden évben, vagy minden két évben, mert ez a divat. Tudjuk azt, hogy én is tudom, két fiam van, tizenévesek, mindig, tehát minden héten más telefon szeretnének venni. Tehát nagyjából ez a tendencia máshol is. Nyilván ezt nem lehet. És ugye erre is például nagyon jó ez, hogy béreljed. Ne vedd meg, ne vegyél kész, ne készletezzél, ne legyen a fiókodban 5-6 telefon, vagy ne generáld azt, hogy minél többet, hanem a szolgáltatótól vegyél egy bérletet erre a telefonra is, és akkor ezt használd. Ugye ez azért lényeges, hogy ezt megértjük, hogy ne vegyük, hanem béreljük, ezt megértjük ezt a konstrukciót, mert ez olcsóbb lehet a számunkra is, viszont azt nézzük meg, hogy magának a szolgáltatónak is milyen fontos üzleti modellje lehet ez, amikor mélyebb ügyfélkapcsolatot, egy olyan kapcsolatot hoz létre, hogy a fogyasztó észre sem veszi, és nem tud más szolgáltatót választani. Ugye? Tehát ez neki sokkal fontosabb ebben a kapcsolatban. Tehát látjuk az értékteremtésnek a két oldalát, ez egy win-win pozíció, mert az ügyfél olcsóban jut egy új készülékhez, tehát minden évben akár új készüléket tud, és a szolgáltató pedig megtartja éveken vagy évtizedeken keresztül ugyanazt a fogyasztóját, vagy ugyanazt a ügyfelét. Úgyhogy például ez is egy ilyen stratégiának tekinthető. Az elutasításról, az előbb már beszéltem róla, ez egy kedvenc képen, mindenkinek tetszik, ez a mosoda, egy nyilvános mosókonyha, vagy public washing, nem is tudom, hogy magyarul hogy hívják, mert nem sok ilyen van. Közösségi mosoda, vagy ugye van ilyen, ez a neve, nem tudom. Pont a Gödöllőről jöttem, vidék, ugye hát ezért nyilván nem, de ott is van egy vagy két ilyen nyilvános mosoda, ahol ki lehet mosni a ruhánkat. Nyilván azért fontos ez, mert ha nem kell mosógépet vennünk, vagy ha nem akarunk nagyobb beruházásokat, akkor bemegyünk ide, és elmosuk, vagy kimossuk a ruhánkat. Ezeket mindig azért lényeges megemlíteni, mert amikor taglaljuk ezeket a eszközhasználati kérdéseket, akkor azt látjuk, hogy veszünk egy eszközt, és évente használjuk háromszor vagy négyszer. Mondjuk a mosógépet nem biztos, de mondjuk a különböző barkácsgépeket azt lehet. És ugye ahelyett, hogy megvennénk, ugye például a Hilti kínálja azt, hogy kölcsönözd kéziszerszámot, odaadjuk neked, és akkor ezzel nem generálja újabb és újabb nagyjából értéktelen kéziszerszámoknak a megvásárlását. Amit valljuk be őszintén, mi férfiak is, akik itt használgatunk, veszek egy flexet vagy egy furót, hát nagyjából addig lehet használni kétszer vagy háromszor, aztán utána ki kell dobni, mert annyira alacsony minőségű az alacsony ár miatt. És sajnos ugye az a tapasztalat, hogy hiába szeretnék megjavítani, azt mondja a javításhoz, elviszem egy szervizbe, azt mondják a javításhoz kapcsolatban, hogy sajnos egybe van öntve ez az egész, és nem lehet kicserélni, vegyél egy másikat, mert egyébként ugyanannyiba kerül, ha a javítása esetleg még lehetséges is, mint egy új berendezés. Szóval ez az elutasítás, hogy ne vegyük meg, vegyünk szolgáltatást inkább igénybe helyette. Az erőforrás felhasználás csökkentése, ami szintén egy kulcskérdés, hogy kevesebb energiát, kevesebb napanyagot használjunk. Itt az energia szövetkezetek együttműködésekre adok egy példát, vagy raktam fel egy példát, az, hogy akár a nagy rendszereket, ugye különböző elektromos áramirányítás, vagy energiairányítási struktúrákat látunk ott a felső sárga modellben, ahhoz Európai Unión belül, vagy országok között is lehet optimalizálni. Erre nagyon nagy példák vannak. Nyilván egy fontos dolog az, hogy közösségi okos rendszereket használjunk, hogy mennyit fogyasztunk, tudjuk előre, hogy mikor fogyasztunk. Ha van prognózisunk, tudjuk azt, hogy mikor fogjuk az energiát felhasználni, akkor sokkal olcsóbb ugye ezeknek az energiaformáknak az előállítása. És ugye ez itt a kulcskérdés itt az okos mérőknél is, hogy tudjuk, hogy mikor vesszük meg, mennyit fogunk használni belőle, és előre tudja már a szolgáltató is, hogy én akkor fogok hozzáférni, hogy akkor kell nekem bizonyos mennyiségű energia. És ezeket a tervezési folyamatokat is már 20 vagy 30%-os árelőnnyel jutalmazza az energiapiac. Ez is már a mai piaci élet aktív része is, ugye több európai országban. Szóval ugye itt, amit szeretnék ezzel is mondani, hogy nem új technológiára van szükségünk, mert van egy csomó olyan technológiánk, amelyek már rendelkezésre állnak, hanem arra van szükségünk, hogy ezeket a technológiákat, ezeket az eszközöket, amelyek vannak már rendelkezésre állnak, azokat használjuk. Kihasználjuk azokat a kapacitásokat, amelyeket kínálni tudnak. Tehát ez előbb is említettem, hogy van egy fúró, és nem használom én esetleg hetente vagy havonta egyszer, de az még van. Tehát valaki például tudná használni, ezekre is vannak már új megoldások, hogy hogyan is lehetne. Nagyon jó példák erre azokban az országokban, ahol az erőforrások azért még szűkösebben állnak rendelkezésre. Az, hogy az Uber például, mindenki tudja, hogy egy ilyen autómegosztó rendszer. Pont kérdeztem a hallgatóimat az elmúlt héten, hogy ki használja az Ubert? Senki. Vagy azt hiszem egy ember jelen. Uber, azért tudjuk ugye, hogy mi az Uber autómegosztás. Bejelentkezünk valahol, és valaki pont arra megy, amerre mi, akkor bekérezkedünk hozzá, kifizetjük neki, elosztjuk a költségeket, és akkor olcsóbban tudunk ugyanabba az irányba, ugyanazzal a szennyezéssel eljutni. És most voltam Ugandában egy hónappal ezelőtt, az Uber a legfrekventáltabb rendszer, nem autóra használják, hanem motorra. kis motorokra, motorkerékpárokra, és olyan ezzel hordják az utasokat, nyilván azért, mert hatalmas dugók vannak, és ezzel gyorsabban lehet menni, de nagyon-nagyon-nagyon okosan működő rendszer, és nyilván olcsó is. Tehát ugye ezek a felhasználás csökkentéshez kapcsolódó kérdések. Néhány ilyen egyszerű dolog, ami az újrahasználattal kapcsolódik, tehát ez a, amikor a ruha, a gumi, a használt cikkek piaca, az hogyan is néz ki, hogyan lehet hozzájuk jutni egyre könnyebben és könnyebben. Ez a használt termék, hát ugye a Hádáról hallották már, én először, amikor ezt megláttam, ezt a Hádát, én azt hittem, hogy ez egy divatüzlet, mert ugye az X-Faktornak az egyik fő szponzora volt, nem tudom, tudják meg az X-Faktor, meg az a Háda is, nem, tudják mind a kettőt. Na szóval az X-Faktornak egyik fő szponzora, tehát ez egy használt ruhakereskedés, és Háda Józsi bátyánk, ugye, aki ezt alapított, azért mondom, mert néha szoktunk ezzel viccelni, hogy Nyírbátorból származok, én is nyírségi vagyok, hogy ez egy pici üzletből lett egy országos hálózat, és igazából nem csak országos hálózat, hanem Kelet-Európában az egyik legmeghatározóbb használt ruha elosztó rendszer. Azt nem tudom, hogy ismert az a tény, hogy Budapest lett a használt ruhaelosztás központja a régióban. Hogyha ezeket látják, vagy megnézik képeken, akkor szelektálva a ruhák, bálázva, kiszortírozva, eredet szerint osztályozva lehet kapni, és ugye ezekhez meghatározott árak vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly piac, és nem egy ilyen alternatív lehetősége itt az újrahasznosítási folyamatoknak, hanem ez egy nagyon komoly és nagyon profitabilis lehetőség halmaz. Na most, ha összehasonlítjuk ezt egy másik országgal, vagy Angliában, nem így néz ki a használt ruhapiac, mint itt, hanem ez egy karitatív tevékenység, és ott elosztogatják azt a ruhát, akinek másnak már nincs rá szüksége. Ugyanez az eBay használt rendszer, az Amazon használt termékek rendszere, ezt tudjuk, hogy megkapunk minden információt a termékekről, amit szeretnénk, mindent leír, összehasonlítja, véleményeket ír róla, tehát nagyon-nagyon sok információt kapunk róla. Szerintem, hogyha megvásároljuk személyesen ezeket, akkor se tudunk ennyit összegyűjteni róla, mint amit egy ilyen platform kínál. Az a másik nagyon érdekes dolog, ez az autógumi, tehát ez megint egy olyan terület, ami elképesztően érdekes, hogy azokat a gumikat használjuk mi, amit Olaszországban, vagy Németországban, vagy Ausztriában már nem lehet föltenni az autókra, de nálunk a szabályozás megengedi, hogy ezeket még használjuk, és nagyjából nem is nagyon tudnak sokan megvenni új gumikat ezek helyett, hanem a használt gumipiac az olyan reneszánszát éli, hogy nem is tudom, olyan számokat használnak, vagy hallottam már, hogy a gumi értékesítésnek a 60%-át is akár, ugye ez a másodlagos hasznosítás, ez a használt gumi értékesítés jelenti. Sőt, ugye ezeket, amit ide föltettem, ez egy olyan telep Romániában, ami újra futózza a használt gumikat. Tehát újra gumifelületet ad rá. Én azt hiszem, hogy ez egy régi dolog, de lehet, hogy több veszély van benne, mint amennyi hasznot, vagy pénzt, vagy megtakarítást tudunk realizálni rajta, tehát ez is érdekes jelenség, de hatalmas struktúra. A közösségi fogyasztásról egy picit már beszéltem. Itt egy Airbnb, ezt én is használom mindig, ezzel megyek, hogyha külföldre megyek, ezen keresztül foglalok. Sokkal olcsóbban lehet, pillanatok alatt mindent tudok a házszállásról, azt is tudom, hogy ki adja ki, hogy néz ki, mindent, egyes részletet meg lehet tudni rajta keresztül. Tehát itt látjuk azt, hogy 200.000 szobát kínál 26.000 városban, ez egy borzasztó nagy lehetőség halmaz, és emlékszem rá, hogy akkor használtam először, amikor Reykjavíkba mentem, és megláttam azt, hogy nyári szezonban olyan 400 és 500 euró volt egy éjszakára a szoba, mert ugye nem sok a hotel kapacitás, akkor itt pedig egy 100 euróra tudtam bérelni, úgyhogy elképesztő, hogy milyen praktikus lehet vészhelyzetben is. Ez egy, a Youth Cloud, ez egy másik hálózat, rendszer. Erre azt kell tudni, hogyha valakinek van fast fashion, az azt jelenti, hogy 3 havonta új dizájn van a ruhákban, és akkor ez mindig cserélik az üzletek, és aki nem akarja ezeket a ruhákat megtartani, amelyeket megvásárol, azokat ezen a cserélő rendszeren el tudja adni, és vehet helyette másikat is, vagy vehet újat is nyilvánvaló. Ez, amit látunk, ez a Thread, ez egy olyan internetes rendszer, ahol betölthetem a saját adataimat, hogy milyen ruhám van, milyen méretem van, és ugye az én ruháimat, amit föltöltök, azt el is tudja adni maga a rendszer, tehát ugye automatizmus, azért értem oda, hogy mesterséges intelligencia, mert egy mesterséges intelligencia program keresi rám a ruhát a piacon, azon a felületen, ami van, és az enyémet is azoknak kínálja, aki is hasonló mérettel rendelkezik, és az itt van egy kis zacskó, ebben futárok hozzák viszik a cuccot, meg se kell mozdulnom. Otthon ülök és megrendeltem, eladtam, megrendeltem, kuponokkal működik, tehát nagyon-nagyon praktikus és nagyon nagy növekedési üteme van az elmúlt időszakban. Ez a megint a termékek javítása, erről már beszéltem egy picit, hogy nem javíthatók a termékek, hogy hogyan lehet ezeket kijavítani. Na most ez is nekem is személyes tapasztalatom, azt vettem egy mosógépet, nem most már
régebben, de azt mondta a szerelő, hogy hú, hál' Istennek ilyen mosógépen van, mert ezt még lehet javítani, de a következő szériáját már nem lehet ennek a mosógépen se javítani, ami nekem van. Úgyhogy például ez is egy olyan dolog, hogy úgy tervezik, hogy nem javíthatók, hanem kicserélhetők nagy darabokban, és nyilvánvaló, hogy ezzel sokkal több költséget okoznak a fogyasztóknak, mint amennyit esetleg az árra jelent. Na most ez a trend, hogy vásároljat, mert olcsóbb, mint a javítatás, ugye ezt mindenki ismeri. Ezzel szemben megy az már, amit a Toshiba csinál, hogy valakinek elromlik a laptopja, akkor beviszi ebbe a repair service-be. Nem az övét javítják meg,
vagy nem az övét kapja vissza, hanem egy hasonló karakterisztikájuk, mint az övé, vagy hasonló felszereltséggel, és az övét pedig elküldik Pakisztánba kijavítatni, mert itt ezt a költséget nem tudják ezen a rendszeren keresztül sem fölvállalni. Tehát ugye vannak megoldások még a globális rendszeren belül is, és ezt, amit a Toshiba csinál, ez egyre népszerűbb és népszerűbb az elmúlt években, ugye azt láthatjuk a fogyasztók között is, mert nem kell várnom például arra, hogy megjavítsák, hanem bemegyek, kicserélem, kapok egy működőt, és megyek haza, mert nekem komputer kell. Talán, hogy az, nekem egy működő komputer kell, most nem az a lényege, hogy ez barna, vagy fekete, vagy világos kék legyen, hanem működjön és használni tudjam. A továbbhasználat, ez az upcycling, ez is egy érdekes dolog. Látjuk azt, hogy ez egy nagyon trendi történet. Hulladékból számtalanszor azt hiszem, hogy a különböző híradókban azt látjuk, hogy mindenféle használati terméket csinálnak. Ugye itt mindenféle ilyen kutyajátékokat, ékszereket, ruhákat, használati tárgyakat, mind hulladékból készül. Azért hívjuk upcyclingnak, mert ugye ezeknek a termékeknek az értéke az sokkal magasabbá válik ezután a beavatkozás után. Ezek is annyira érdekes jelenségek. Elmentem, amit említettem, Ugandába tanítani ilyen körforgásos gazdaságot, meg modelltervezést, és amikor kimentem a piacra, akkor láttam, hogy ezek lehet, hogy jobban csinálják, mint mi. Minden hulladékot felhasználnak, minden hulladékból van, minden ékszert, amit ajánlani tudtak, az mindenféle hulladék anyag felhasználásával készült, és gyönyörűek voltak, alátétek, stb. Szóval vannak olyan ilyen részei a Földnek, ahol ez az upcycling a professzionálisabban működik, mint mondjuk akár az Európai Unió tagállamaiban. Ez a következő életciklus, ez a Next Life Sales, ez arról szól, hogy itt például a Tata azt mondja, hogy ő folyamatosan része akar maradni a fogyasztói rendszernek, és az ügyfeleitől megvásárolja az autót, visszaadja nekik. Tehát minden olyan dolog, ami az autóval kapcsolatos, azt a Tata szolgáltatásként kínálni tudja. Azért, hogy az ügyfél az folyamatosan nála legyen, ez például az ő filozófiája is, és nagyon népszerű, úgyhogy helyreállítás, régibe új motor tenni, kicserélni, bármilyen olyan funkció, tehát ami nem csak a gyártásra, hanem az autóhoz kapcsolódó bármilyen mozzanattal összefügg, azt ők már bevállalták ezen a szolgáltatáson keresztül. Ez is egy nagyon érdekes jelenség, ez a terméktranszformáció, újba régit, vagy újabb a régit, tehát ez is egy olyan jelenség, ami háttérben már régóta zajlik az, hogy a motorokat, a traktormotorokat, a repülőgép motorokat, ezeket azokat a fix és stabil struktúrákat, amelyek alapvetően nem ronthatók el, vagy nem romlanak el, azokat viszik tovább egyik gépből a másikba, egyik járműből a másikba, ezeket használják. És itt a BMW-nél is ez van, hogy az új alkatrészek azok tudjuk, hogy elképesztően drágák, főleg ha eredetiek, és ugye ez az üzleti koncepció ezt használja ki, hogy eredeti alkatrészt újít föl, és ugye adja el, értékesíti a használt jármű tulajdonosoknak, és ugye 50%-os költségmegtakarítást tudnak érni, és garanciát is kapnak rá. Tehát a BMW ez egy külön világ, és ugye a BMW-zsek is egy külön világot jelentenek, nyilvánvaló, hogy ez egy előnyös koncepció mindenki számára. Erről beszéltem picit már, és ez mindenki számára ismert, ez a újrahasznosítás folyamata. Az az érdekes ebben, hogy az újrahasznosítás folyamata nagyon-nagyon jellegzetes. Itt az üveg, a papír, alumínium és egyéb termékek esetében láthatjuk ezeket a folyamatokat. Itt az energiamegtakarításnak a arányait 95%, 80%, 60%, tehát mindenképpen érdemes ezeket újra használni. Ezeket nem nagyon akarok sokat vagy többet beszélni, mert egyrészt már nincs idő, másrészt meg alapvetően már ismertek, tehát itt van az energia benne, ezekben az anyagokban, amit szoktunk megtakarítani. És nagyjából az utolsó ábrám az, hogy ennek a recyclingnek van egy következő lépése, amikor például az a Starbug a kávézacból borostyánkősavat, vagy egyéb tápanyagokat, vagy tápszereket, ugye állatok takarmányát állítja elő, ami szintén ugye ennek a piacnak a része. És ugye azt tudjuk, hogy ez a tevékenység már a Starbucknál olyan mértékű, hogy a profitnak az egyik jelentős összetevőjét képezte az elmúlt évek során. És alapvetően ugye ez az, amit szintén említettem, energiavisszanyerés, ez, ami általában nem is tulajdonképpen a körforgásos rendszernek a része, mert csak egy pici energiát tudunk visszanyerni, úgyhogy ezeket a rendszereket nem preferálja a körforgásos rendszer. Látjuk azt, hogy a lineáris struktúrának része a hulladékégetés maga. És nagyjából ennyi tulajdonképpen, ami az ábrán összefoglalja, hogy innen indultunk körforgásos rendszerből, egy szervesen fejlődő struktúra ez, amiről szó van, hogy maga az összefüggésrendszer, az egymásba kapcsolódó erőforrások, azok így építhetik föl, hogy ezeket az üzleti modelleket, amiket általában big data rendszerek, vagy különböző mesterségesen intelligens rendszerek, vagy internet alapú eszközök támogatják, és ugye így juthatunk el odáig, hogy aztán a végén ez lesz általános, és mindenki ezeken a modelleken keresztül próbálja meg az üzleti kapcsolataikat kialakítani. Na, ennyit tudtam mára röviden, és lehet, hogy több volt, mint 30 perc, ne haragudjatok, úgyhogy, hogyha még lesettek, fölmerültek kérdések, akkor a végén lesz rá lehetőség, de akkor át is adnám a szót közben a Gábornak, aki a szövetkezetekről, illetve a kooperációkról fog beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet!